Szóval múlt órán megbeszéltük a felbontó képességnek, egy optikai rendszer felbontó képességének a határát, mármint hogy mi szab neki határt, nevezetesen az optikai rendszernek, tehát az, a diffrakció, az, hogy az optikai rendszernek van egy véges befogadó felülete. Például a távcsőnek az az első lencse felülete, ami közvetlenül ér a távoli tárgyból jövő fény. Hiába teszek ide egy tökéletes lencsét, pusztán amiatt, hogy ez egy véges átmérőjű, véges méretű lyuk, a tökéletes lencse se tudja ezt egyetlen matematikai pontba lefókuszálni, hanem mindenképpen muszáj, hogy egy ilyen elmosódott kis folt legyen a fókuszban. Ennek a méretét az határozza meg, hogy mekkora ez a belépő pupilla, úgy hívják ezt, hogy belépő pupilla. Minél nagyobb ez a belépő pupilla, annál kisebb pöttyre lehet, foltra lehet lefókuszálni a fényt. Ezért érdemes a távcsöveknél, csillagászati távcsöveknél különösen, nagy lencsét használni. Itt van a másik tárgy, másik távoli tárgy, ami egy kicsit más szöghelyzetből látszik. Ez a két sugár reprezentálja, tehát így jönnek a fénysugarak egy nagyon-nagyon messzi levő tárgyból, azért párhuzamos sugarakat rajzoltam, mert nagyon messze van a tárgy. Akkor ezeket a sugarakat, ezt a fényt szintén nem tudja, itt sok-sok-sok sugarat, a diffrakció miatt, tehát itt a peremen, a lyuk pereménél jelentkező fényelhajlási jelenség miatt nem tudja ezt pontosan egy pontba lefókuszálni, ezt is egy ilyen pöttyé fókuszálja le. És csak akkor tudjuk felbontani a két távoli tárgynak a képét, akkor látjuk őket külön pontnak, és nem pedig egy egybemosódott pontnak, hogyha ez a szög, ezt megbeszéltük a múlt órán, ez a szög, ez legalább a fényhullám hosszával és az apertúra méretével kifejezett ilyen arányszám, és akkor itt még volt egy 1,22-os szorzó, ez azért volt, mert ha nincs ott, akkor négyzet alakú apertúrát tekintettünk, ha ott van, ez az 1,22-század, ez egy beszélfüggvényben jön ki, akkor meg kör alakú apertúrát tekintettünk, és általában kör alakú apertúra van egy optikai rendszerben, mint például a szem, ott a pupilla az kör alakú, vagy egy távcső a lencséje kör alakú. Tehát ezt az összefüggést kell használni. Ha ennél kisebb szöghelyzetben van két tárgy, akkor már nem tudjuk őket külön két tárgynak látni, egybe mosódnak. Nézzünk egy olyan példát. Ami hát ilyen aránylag mindennapi példa, mondjuk tévét néz az ember, vagy számítógép monitort, és az a kérdés, hogy milyen messze kell ülni a tévé képernyőjétől, hogy jól lássuk a képet. A jól lássuk a képet az azt jelenti, hogy ne lássuk túl jól a képet. Tehát nem akarjuk a pixeleket külön pöttyökként látni, mert az zavaró. A képet szeretnénk látni, nem a pixeleket, nem a raster struktúrát szeretnénk látni. Tehát ha nagyon közel ülünk, kipróbálhatják a tévén, látjuk a pixeleket, de az nem azt akarjuk nézni. Tehát legalább milyen messze kell ülni a tévétől, hogy már ne lássuk a pixeleket különálló pixeleknek. Éppen egybe mosódjanak, mert akkor látjuk azt a szép átlagos képet. Ugye itt ennek a felbontási képnek felelt meg tulajdonképpen ez a helyzet, hogy itt ilyen finom pixelekből van kirakva Einsteinnek az arca, amit itt elől látnak, mert elől látják a finom pixeleket, hátul ülők nem látják a finom pixeleket. Ugye, tehát azért látják ők inkább Marilyn Monroe-t, mert nem látják a finom struktúrát. Tehát most egy hasonló példát fogunk kiszámolni, tulajdonképpen ugyanaz, mint ez, hogy milyen messze kell ülni, hogy csak Marilyn Monroe-t lássuk. Hát csak azért, hogy könnyű legyen számolni, mondjuk álljon a TV képernyő 1000x800 pixelből, és és legyen a mérete az 1 méter x 80 centi, tehát azért választok ilyen számokat, hogy a pixel méret az pont 1 milliméterre adódjon, tehát könnyű legyen vele számolni. Tehát pixel méret 1 milliméter, ezt elnevezzük kis p-nek mondjuk. És azt kell még hozzá tudni, hogy itt a leképező rendszer az a szemnek a lencséje. Itt a szemnek a lencséje, a szem lencséje az őt érő sikulámot, azt a retinára lefókuszálja, de nem egy matematikai pontba, hanem egy elmosódott foltba, mert a szemlencse az véges keresztmetszet, véges átmérőjű, nem végtelenül nagy. Tehát kellene tudni a pupilla méretet is, mert ez a pupilla méret lesz pont az az A betű, ami ebben a képletben fölbukkan. Tehát a pupilla méret az meg mondjuk attól függ, hogy az ember este vagy reggel, szóval nappal vagy világosban vagy sötétben tévézik, mert akkor tágul vagy szűkül a pupilla, de mondjuk legyen 2 milliméter. 1 és 4 milliméter között szokott változni kb. És akkor még kell egy hullámhossz adat is. Milyen hullámhosszú fény éri a szemet? Itt választunk egyet, az egyik színt mondjuk. Ugye a látható fény hullámhossza az mondjuk 400 és 700 nanométer között van. Válasszunk 500 nanométert, ez körülbelül kékes-zöld színű fény. Megint csak, hogy egyszerű legyen a szám. Tehát ez 2×10⁻³ méter. Ez 10⁻³ méter. Ez pedig 5×10⁻⁷ méter. Ugye méterben átszámoljuk az összes adatot. Tehát hogy tudjuk ebből kiszámolni ezt a minimális távolságot, amire legalább olyan messzire kell ülnünk, hogy ne lássuk a két pixelt különállónak. Itt van két pixel egymás mellé lerajzolva élével, így van a tévé képernyője. Tehát az egyik pixelből induló sugár az így megy, a másik pixelből induló sugár az így megy. Mekkora szöget zárnak be a szemlencsénél, itt van a szemlencse, mekkora ez az alfa szög, ez körülbelül a pixel méret, olyan a pixelek távolsága az a pixel méret, tel egyenlő, per ez a hossz, ez a távolság. Ugye nagyon pici szög, tehát ez a kis távolság per ez a nagy távolság, az pont az a szög. És azt mondjuk, hogy ez legyen egyenlő azzal a határszöggel, ami még éppen az éppen felbontáshoz tartozik. Tehát 1,22 századszor lambda per A. Jó, tehát itt van ez az egyenlet. Kifejeztük geometriából a szöget, aztán utána meg a másik oldalra meg leírtuk ugyanazt, hogy ez a szög, ez a geometriából fölírt szög, ez legyen egyenlő a felbontás határszögével, aminél közelebb, ha van a két pixel, akkor már elmosódva látjuk. Ha szélesebb távolságra vannak, akkor két külön pixelnek látjuk. És az ismeretlen ebből az egyenletből az L, tehát akkor ezt rögtön ki is tudjuk számolni. P-szer A per 1,22 századszor lambda. A pixel méret az 10⁻³. Kétszer 10⁻³-nak vettük a pupilla méretet, és akkor per 5×10⁻⁷-szer 1,22 század. Ez olyan 10⁻⁶-on. Hogyha ezt úgy körülbelül 6-nak vesszük, akkor ez körülbelül 3 méterre jön ki. Most a pontos adat az nem is olyan fontos. Tehát kijön egy olyan hihető szám. Tehát ebből az a tanulság, hogy ha az ember ekkora tévéképernyőt néz, akkor a tévéképernyő mérete miatt már nagyon közelebb nem megy, mint 3 méter, akkor pedig hülyeség ennél kisebb pixeleket csinálni. Fölöslegesen növeli az átviteli igényeket a rendszertől, ugye sok adatot kell átvinni, és nem látjuk külön őket. Emiatt van az is, hogy ilyen őrült nagy ledekből vannak kirakva azon nagyon nagy kijelzők, amiket a koncerteken lehet látni. Mert fölösleges kisebb pixeleket alkalmazni. Ahonnan nézi a közönség, nem látná a kisebbet. A következő témakör, amit még meg kéne beszélni, az az optikai rácsnak a működése. De ez lehet, hogy... Tehát az ide tartozik, mert az optikai rács az tulajdonképpen az, hogy ugye vettük a 2 réses kísérletet, 3 rés, stb. N rés, és akkor megbeszéltük azt, hogy minél több rést világítunk meg, annál keskenyebbek lesznek ezek a maximumok, amiket megfigyelünk az ernyőn. És erről még én szeretnék mondani néhány szót az optikai rácsról, de ezt későbbre halasztjuk. Attól függ, hogy lesz-e még az óra végén idő, lehet, hogy ma, de lehet, hogy a jövő héten kerül csak sorra. Azért, mert amivel kapcsolatban tudok mutatni kísérleteket, az viszont már egy más téma, tehát ezt egy kicsit elhalasztjuk, és akkor most folytatjuk azzal a témával, hogy polarizáció. A fény polarizációja. Ez egy olyan tulajdonsága a fény hullámnak, amit eddig még nem beszéltünk meg. Azt már megbeszéltük, hogy a fény az elektromágneses hullám, és hogy transzverzális hullám, amit úgy kell érteni, hogy ami rezeg, ugye a hanghullámban, ami rezeg az a, amikor beszélek, a hanghullámban, ami rezeg az a, amik rezegnek, azok a levegő molekulák. Itt semmi anyag nem rezeg a fényben, hanem az elektromos térerősség vektora rezeg. Hogyha ezt tudnám lefényképezni, úgymond, vagy szóval egy álló képet készíteni az elektromos térerősség vektorokról, a fényhullám egy adott fényhullámról egy adott pillanatban, akkor így néznének ki az elektromos térerősség vektorok a térben. Tehát errefelé halad a fény, hullám C sebességgel, ezek itt az elektromos térerősség vektorok, hogyha le tudnánk úgymond fényképezni. És ezt jelenti a transzverzális hullám, hogy ezek merőlegesek a terjedési sebességre. A mágneses tér az meg ezzel is merőleges, tehát merőleges mindenhol az elektromos térerősségre, és ilyen jobbsodrású rendszert alkot. Úgy kell rajzolni az ábrát, hogy az E kereszt H vektoriális szorzat, az abba az irányba mutasson, amerre megy a fény. Tehát azért rajzoltam így a H vektorokat. Na most elképzeljük azt, hogy innen nézzük a fényt, de nem a szemünket kell ide képzelni, hanem egy detektort, ami detektálja a térerősségnek az irányát. Akkor mit lát ez a detektor, amit helyett most ide egy szemet rajzoltam? Azt látja, mondjuk, hogyha ez itt a... Tehát itt van az X, Y, Z koordinátorrendszer, Z irányba terjed a hullám, XY a merőleges sík, akkor ezt az XY síkban van elhelyezve egy detektor, itt, XY-nal párhuzamos síkban, akkor ezt látja. Ezt csinálja az elektromos térerősség vektor. Az ilyen hullámokat, amelyekben az elektromos térerősség vektor ezt csinálja, úgy hívják, hogy lineárisan poláros fény vagy hullám. Ez az egyes típusú, az egyik típusú f- fény, hullám, polarizáció szempontjából ez az egyik típus. Lineárisan poláros. Tehát nyilván ez is lineárisan poláros, ezni. Az a lényeg, hogy, mert ez csak azt jelenti, hogy az ábra így el van így forgatva valamekkora szöggel, attól lineárisan poláros, hogy egy vonalban rezegnek ezek az elvektorok mindig. Ezt a síkot, amiben rezegnek, ezt a fehérre jelölt síkot itt, ezt tudják, hogy a polarizáció síkja. Polarizáció síkja. Nem ez az egyetlen lehetőség, tudnék, ami megoldja a Maxwell-egyenletet, az bármi előállhat a természetben. Nem ez az egyetlen hullámjelenség, elektromágneses hullámjelenség, ami megoldja a Maxwell-egyenletet. Lehet a következő, ezt sokkal nehezebb lesz lerajzolni a 3D ábráját, ezért kezdem a detektor képpel. Következőt képzeljék el, hogy ide teszem a detektort, és azt érzékeli a detektor, hogy az elektromos térerősség vektor, az nem ezt csinálja, színuszosan változik a nagysága, nem ezt csinálja, hanem ugyanakkor a nagysága viszont körbeforog. Tehát nem változik a nagysága, viszont körbeforog. Mondjuk erre. Megpróbálom lerajzolni ezt, hogy 3D-ben hogy néz ki, csak nem fog sikerülni. Ez úgy néz ki, de úgy kell elképzelni egy pillanatképet erről a... erről a fajta fény sugárról, hogy az elektromos térnek a vektorai az időben, hogyha forognak, akkor a pillanatképen meg úgy látszanak, mintha egy ilyen csiga lépcsőn lennének a lépcsőfokok. Mert akkor egy ilyen elképzelhetik, hogy egy ilyen csiga lépcsőszerűség az halad valamekkora sebességgel, akkor ebben a síkban a metszete az így körbeforog. A lépcsőfokokat így forogva látjuk. Erre párhuzamosan még pirosan rá kéne rajzolni a mágneses teret, az meg még különösen nehéz lenne. De látszik az ábrából, hogy ezek a vektorok, ezek mindig ugyanolyan nagyságúak. Tehát nem színuszosan csökkennek, növekednek, hanem ugyanolyan nagyságúak, csak közben forognak. Az ilyen fajtát azt úgy hívják, hogy cirkulárisan poláros fény. Cirkulárisan poláros. És akkor van kétféle megoldása ennek. Az egyik, amikor errefelé forognak a vektorok, a másik, amikor visszafelé forognak a vektorok. Ezt balra, illetve jobbra cirkulárisan poláros fénynek hívják. Ettől függ, hogy ez erre forog, vagy erre forog. Balra cirkulárisan poláros, meg jobbra cirkulárisan poláros. Lerajzolhatok egy még általánosabb helyzetet, amikor, és olyan is előáll a természetben, amikor ide most rajzoljanak egy ilyen téglalapot, mint ilyen befogadó ábrát, és egy ilyen ellipszist, teljesen általánosan dőlt, meg elnyújtott ellipszis legyen. Ez azt jelenti, hogy ez az ábra, hogy az elektromos térerősségnek a térerősség vektornak a csúcsa az egy ilyen ellipszist mentén, ellipszist ír le a detektor síkjában. és foroghat ez is egyik irányba, másik irányba. Tehát itt ezt már végképp nagyon nehéz lenne lerajzolni, ilyen 3D ábrában, de mindesetre itt az elektromos térerősségnek a nagysága is változik közben, meg még forog is közben. Ezt úgy hívják, hogy elliptikusan poláros fény. Ez olyan értelemben általánosabb, mint az előző kettő, hogy ez az előző kettő, a lineárisan poláros, meg a cirkulárisan poláros, ezek speciális esetei az elliptikusannak. Ugye? Mert hogyha ez az ellipszis éppen kör, akkor azt kapjuk. Hogyha ez az ellipszis, ezt nagyon összenyomjuk, és már elfajul, és olyan egyenes lesz, akkor pedig a lineárisan polárost kapjuk. Tehát a lineáris és a cirkuláris az ennek a speciális esetei. Végül van egy negyedik lehetőség. A negyedik lehetőség az az, hogy teljesen össze-vissza ábrát látunk. Tehát azt látjuk, hogy mit tudom én, az elektromos térerősség egyik pillanatban így áll. Hopp, egy idő után meg átvált ilyen irányúra. Aztán átugrik ilyen irányúra. Néhány ciklus tesz, de aztán megint ilyen irányúra. Tehát ezt valahogyan nem tudom, így fogom jelölni. Tehát ilyen random ugrásokkal ide-oda mutogat az elektromos térerősség. Ez történik például, hogyha egy villanykörtének a fényét elemeznénk, vagy ha a napfényt elemeznénk, akkor abban ilyen lenne a polarizáció, ilyen szabálytalan és ide-oda random ugráló. Ezt úgy hívják, hogy polarizálatlan fény. Polarizálatlan. És azt fogjuk megnézni, hogy lehet poláros fényt, például lineárisan poláros fényt létrehozni. Poláros fény létrehozása. Ez a vizsgán majd elméleti kérdés lehet, hogy soroljon fel két-három módszert poláros fény létrehozására. Magyarul itt a napfény, aminek ez a szabálytalan ábrája volt, mit kell oda tenni, hogy az oda tett eszköz után már poláros legyen a fény? Milyen eszközt, milyen optikai eszközt? Tehát poláros fény létrehozása. Polarizálatlan fényből. Az első módszer az, hogy bemegy az ember a boltba és vesz egy polárszűrőt, ami ezt csinálja. De nem ezt írjuk föl címnek, hanem azt, hogy szelektív abszorpció. Mert amit vesz az ember a boltban polárszűrőt, az ezen az elven működik, hogy szelektív abszorpció. Szelektív abszorpció. Ezt a következő képpen kell elképzelni. Van ez a bizonyos anyag, ez a bizonyos polárszűrő anyag, amiben ilyen hosszúkás molekulák vannak, és a hosszúkás molekulák a saját tengelyük mentén szeretik elnyelni a fényt. Tehát, hogyha olyan gerjesztés éri őket, hogy az elektromos tér az pont így rezeg, azt elnyelik. Ha így rezeg, nem csinálnak vele semmit. Tehát van ennek a polárszűrő fóliának, van egy olyan bizonyos iránya, mondjuk legyen ez az irány, akkor ezt most, ahogyan felrajzoltam, ez a molekulák iránya nem merőleges, amit átenged az erre merőleges térerőség komponenst elnyeli. Ezért hívják ezt szelektív abszorpciónak, mert kiszelektálja belőle az ilyen irányú térerőség komponenst, és azt abszorbálja, elnyeli. Tehát itt van a bejövő polarizálatlan fény, ugye ezt így
így jelöljük,
halad át a polárszűrőn, de elnyelődik belőle az a komponens, ami merőleges, és az ilyen ferdékből is, az ilyen ferdén állókból is a merőleges komponens. Szóval mi történik a ferdén állókkal? A ferdén, tehát lát ez a polárszűrő, ami így áll, ez a tengelye, lát egy ilyen elektromos térerősséget. Mit csinál ezzel az elektromos térerősséggel? Felbontja két komponensre, és ezt elnyeli. És ezt engedi csak át. Ezt engedi csak át. Jó, tehát mindenből kiszűri a függőleges komponens, és csak az megy át. Itt már ez polarizált fény lesz, lineárisan poláros fény lesz. Ugye ez látszik az ábrán is, hogy mivel kiszóródnak belőle energiák, tehát amik ilyen merőlegesen rezegtek, azok megszűnnek, azok itt már nem jelennek meg. Meg amik ilyen átlósan rezegtek, azokból is a merőleges komponens már ide nem jut át. Itt kisebb lesz a fényerő. Ha polarizálatlan fény éri, ezt most nem vezetjük le, polarizálatlan fény éri, de le lehetne vezetni, hogy ha teljesen szabálytalan, polarizálatlan fény éri, akkor pont a fele intenzitás szóródik ki. Tehát pont itt az intenzitás az a fele lesz a bejövő intenzitásnak. Itt van a bejövő, itt van a kijövő fény. Ha lineárisan poláros fény éri, rajzoljuk le ezt külön egy ábrán, ugye ilyen tengellyel tesszük be a polárszűrőt a fény útjába, de a fény az maga már lineárisan poláros, csak mondjuk ilyen ferdén van a polarizáció síkja ehhez az irányhoz képest, akkor ez történik, amit ide felrajzoltam, hogy a polárszűrő az megnézi, hogy a saját tengelyéhez képest mekkora alfa szög, ez a saját tengely, mekkora alfa szögben dől a bejövő fény polarizációja. Ezen az ábrán az ez. Itt, tehát hogyha bejön E bejövő nagyságú vagy amplitúdójú színuszos hullám, akkor ami már elhagyja a polárszűrőt, ezt más színnel jelölöm, ezt az E ki, az kisebb lesz koszinusz alfa szorosan. Ugye? Tehát az E ki az az E be szer koszinusz alfa. Tehát koszinusz alfa szorosan le lesz butítva az amplitúdója a rezgésnek, és mivel az intenzitás, az energiatartalom egy színuszos hullámnál az amplitúdó négyzetével arányos, ebből az következik, hogy a kijövő intenzitás az a bemenő intenzitás szor koszinusz négyzet alfa szor kisebb. Koszinusz négyzet alfa szor kisebb. Jó, ide be lehet rajzolni akkor a kijövő fény vektorokat, függőlegesen állnak, azért pirossal rajzolom őket, hogy ezzel az ábrával összhangban legyen, és kisebbek, tehát le vannak csökkenve koszinusz alfa szorosra. Ha két polárszűrőt egymásra rakunk, tehát vesz az ember a boltban két ilyen fóliát, és azokat úgy rakja egymásra, hogy úgynevezett ilyen keresztezett állásban, tehát így. Akkor mi történik? A bejövő, mondjuk polarizátlan fényből csinál függőlegesen poláros fényt az első polárszűrő, a második meg csak olyan komponens kap, amit elnyel, tehát irányan nem jön semmi. Lehet ezzel kapcsolatban egy ilyen meglepő, vagy első látásra meglepő kísérletet csinálni, hogyha az ember egy pillanatra elfeledkezik, hogy itt fény, tehát hogy itt vektorok irányáról van szó, és úgy arra gondolna, hogy hát itt jó, itt elnyelődik a fénynek egy része, aztán még tovább nyelődik a fénynek egy része, akkor nyilván, hogyha kettő közébe teszek valamit, akkor aztán még inkább elnyelődik a fénynek az egésze, gondolná az ember, de nem feltétlenül, mert hogyha ide beteszünk egy harmadik polárszűrőt, most... harmadikat, tehát ezt a kettőt ezt nem mozdítjuk meg, ezek továbbra is keresztezett irányban vannak, ez itt lebutítja felére az intenzitást, de függőleges minden vektor. Ha én ide mondjuk beteszek ilyen ferde elhelyezéssel 45 fokos szögben egy harmadik polárszűrőt, akkor mi lesz? Akkor ez a polárszűrő emeltén a tengely mentén fogja kiválasztani azt, hogy a bejövő fénynek mekkora, tehát ez lesz a tengelye, és ementén fogja kiválasztani azt, hogy a bejövő fénynek mekkora részét engedi át. Azaz, hogy itt a színekkel összhangban legyek, ekkora részét fogja kiengedni. Szór koszinusz alfa. Tehát itt igenis, itt már lesz intenzitás, kicsit lejjebb ment az amplitúdó, de azért lesz valami. Mit csinál ezzel az utolsó polárszűrő? Az pedig megnézi, hogy ez a bejövő fény, ami most már így rezeg, 45 fokban, ugye, hogyha szemből nézzük, 45 fokban rezeg ezzel a piros vektornagysággal, az ő tengelyéhez képest, hogy áll, 45 fokban áll, tehát ő még egyszer koszinusz 45 fok szorosára lecsökkenti az amplitúdót, de ettől a két kísérlet között az a különbség, hogy ettől, hogy betettünk egy harmadik polárszűrőt, lett fény. Igaz, hogy kicsi, de lett fény, ahhoz képest, hogy itt nem volt semmi fény. Itt meg is nézünk néhány ilyen kísérletet. Amíg összerakom, addig csak annyit, hogy ilyen polárszűrős szemüveggel működnek a 3D mozik, csak azzal a különbséggel, hogy most már nem, talán egy-két évvel ezelőttig még ilyen lineáris polárszűrőt használtak a szemüvegek. Ugye ott az arról van szó, hogy a két szemnek szóló két külön képet, azt úgy vetítik ki, hogy ilyen poláros fénnyel és ilyen poláros fénnyel, és az ernyő az pedig olyan, hogy ezt nem zavarja össze. Miközben visszaveri az ernyő a fényt, nem kutyulja össze a polarizációs irányokat, ugyanazt veri vissza, mint amit kapott. Utána pedig a szemüveg, amit ott lehet venni a moziban, az kiszűri az egyik, illetve a másik polárszűrővel kivetített képet a jobb és bal szembe. Ez azzal járt, hogyha például az ember a film közben így ezt csinálta, akkor már két képet látott. Ha ezt csinálta, akkor pont a kifordított képet látta, mert a bal szem kapta a jobb szem képét is fordítva. Nem tudom, hogy ezt akarták-e meggátolni a stúdiók, vagy nem, de minden esetre most átértek a cirkuláris polárszűrős szemüvegekre, tehát most az van a 3D moziban, hogy ugyanilyen szelektív abszorpciós elve, vagy hasonló módon lehet olyan polárszűrő fóliákat is kapni, amelyek a bejövő fényt felbontják két cirkulárisan poláros fénynek az összegére, és az egyiket elnyelik, a másikat meg átengedik. Ez például átengedi a balra cirkulárisan poláros fényt, ez meg átengedi a jobbra cirkulárisan poláros fényt. és akkor így válik ketté a kétféle információ, a jobb és bal szemnek szánt információ. Ezt hiába billentgeti az ember a fejét, mindig jól látja a képet. És akkor megnézzük, hogy ugye itt van egy ilyen polárszűrő például. Hát, hogyha ezt ide fölteszem, akkor egyelőre csak az látszik, hogy kicsit sötétebb a kép. Mert polarizálatlan fényből a fele intenzitást kiszűrte. Itt a másik polárszűrő, és akkor ezt lehet itt beállítani úgy, hogy a tengelyek keresztezett állásban legyenek, vagy pedig azonos tengelyállással legyenek. Ugye nem tökéletes a fénynek a kiszűrése, de azért valamennyire látszik. Mondjuk tegyük így, ilyen keresztezett állással, és akkor most nézzük meg azt, hogy mi van, hogyha egy harmadikat beteszek közéjük. Hát így még sötétebb van, de így kivilágosodik. Ugye itt van a harmadik. Jó, hogyha ezt kiveszem, akkor itt minden sötét. Jó, ezt meg itt hagyom, mert még ezzel kapcsolatban majd mutatok dolgokat. És nézzük meg azt, hogy hogyan lehet még polárszűrőt nélkül polarizált fényt, nem, még mielőtt, bocs, vissza az egész, mert eszembe jutott még valami, hogy, de ez nem kötődik a polarizációhoz, csak mivel itt van az írásvetítő, ezért ezt kivetítem, de ez tök más téma, az a kétréses kísérlet, csak van itt egy ilyen szemléltető fólia, hogy mi történik a kétréses kísérletben, tehát most felejtsék el a polárszűrőt, redőny le, kétréses kísérlet. Ez még csak egy rés, de itt lehet látni, hogy ott jönnek a sík hullámfrontok, arrafelé mennek, ott a rés. A Huygens elv értelmében egy ilyen hullámfrontnak minden pontja úgy viselkedik, mint egy ilyen kis elemi gömb hullámforrás, csak ez a sötét fólia, vagy ez a sötét ernyő, ez nem engedi tovább azoknak a kis gömbhullámoknak a túlnyomó részét, csak egyet enged tovább, úgyhogy az ott szépen úgy behatol ebbe a térrészbe, de teljesen behatol. Ugye ezt nevezik diffrakciónak, vagy fényelhajlásnak, hogy nem csak egy éles árnyékot látunk, tehát egy éles fénysugarat látunk arrafelé, és itt meg itt árnyékot, hanem úgy mindenhol beterjed a fény. Most, hogyha itt ráhelyezek el egy másik részt, akkor lehet látni úgy nagyjából egy jellegre, hogy hogyan épül föl itt a kétréses kísérletnek az intenzitás képe. Mondjuk itt van a másik rés, ez ugyanolyan. És akkor nagyjából így lehet elképzelni azt, mert itt, szóval ki tudtam ezt vetíteni lézerrel a kétréses kísérletnél, látták azt az emelt koszinuszos intenzitás képet, de a térben, hogy ez hogy néz ki, azt nem láthattuk. Hát valahogy így néz ki a térben. A két hullámnak az interferenciája. Hogyha itt nézik, itt fölül, itt van az ernyő így merőlegesen, akkor látják, hogy nagyjából egyenlő közönként vannak a sötét és világos csíkok. Ilyen ekvidisztánsan vannak. És emelt koszinuszos intenzitással. Most, hogyha a rések távolságát növelem, messzebb viszem a két rést egymástól, akkor ez kijön, le van vezetve a füzetükben, akkor a maximumok, minimumok távolsága összébb megy. És fordítva, hogyha a réseket közelítem egymáshoz, akkor az egész intenzitás kép az ilyen inverz módon viselkedik, ugye, mert amit ott látunk, az a Fourier transformátja annak, amit itt látunk, erről volt szó. Tehát inverz módon viselkednek. Jó, ennyit erről, akkor most visszatérünk a polarizációhoz. Tehát mi lesz a második módszer, amivel polarizált fényt lehet előállítani? Ezt úgy hívják, ezt a módszert, hogy polarizáció előállítása reflexióval. Tehát nem szelektív abszorpcióval, hanem reflexióval. fényvisszaverődéssel. El lehet érni azt, hogy hogy olyan szögben világítok meg egy felületet, hogy a visszavert fény az polarizált legyen. A következőt kell nézni. Rajzoljunk ide három ábrát, és a három ábra az három ilyen fénytörés, fényvisszaverődési ábra. Csak annyiban különböznek, ugyanazt a közeget, két közeget használjuk, mondjuk levegőből megy üvegbe a fény, csak kicsit változtatjuk itt a bejövő sugárnak a szögét. A visszavert fény, azt mindig úgy rajzoljuk be először, hogy a bejövő szög, beesési szög és a visszavert szög az ugyanakkora. Tehát az könnyű berajzolni, azt így rajzoljuk be. És akkor van még a megtört fény. Na most a megtört fényt meg úgy rajzolják be, ezt előre mondom, hogy a középső ábrán merőleges legyen a visszavert fényre. Jó, tehát ez legyen itt derékszög. Ez egy speciális eset. Ugye, mert hogyha innen világítom meg, akkor hegyes szöget zárnak be egymással. Ez a kettő hegyes szöget zár be egymással. Itt meg tompa szöget zárnak be egymással. A visszavert fény, meg a megtört fény tompa szöget zárnak be egymással. De van egy olyan eset, közbűső eset, amikor pont derékszöget. De miért lényeges ez? Azért, ugye mindig ezt a belső szöget, ezt alfa B-nek jelöljük mondjuk. A megtört szöget, az pedig megtört sugárnak a szögét, azt alfa T-nek. Mert fizikailag, a következő a helyzet, hogy fizikailag az történik, az okozza a visszavert hullámot, az hozza létre, úgy lehet ezt elképzelni, hogy mondjuk itt bejön egy fény, amiben így rezegnek az elektromos térerő vektorok, ezt valamilyen ilyen ugye a sugárra merőleges vektorokkal jelölöm, tehát ez a térerősség, így polarizált mondjuk a fény. Itt elkezd befelé hatolni, és most már így rezegnek az elektromos térerősség vektorok az anyagban, az üvegben. Ugyanezt itt is le tudom rajzolni. Meg itt is. És mindig úgy rajzolom be a kék nyilakat, hogy transzverzális legyen a fény. Tehát mindig merőlegesen a terjedési irányra. Ami létrehozza a visszavert fényt fizikailag, az, hogy az üvegnek a molekuláit ezek a kék vektorok, ezek berezgetik. A kék vektorok elkezdik itt rezegtetni az üvegnek a molekuláit. Tehát elektromos térről van szó, tehát a pozitív töltések meg a negatív töltések ellenkező irányba kezdenek el gyorsulni, és aztán így rezegnek. Ez, amit itt elmutogatok, ez egy dipólus, ami rezeg, egy dipólus antenna. Egy kis molekula az átalakul dipólus antenna, és sugárzik. Azt esetleg már tanulhatták, hogyha van egy dipólus antenna, tehát egy ilyen váltakozó árammal átjárt fémrúd, olyan a molekula is, csak nem fémből van, szóval rezeg egy ilyen dipólus antenna, akkor annak van egy jellegzetes ilyen sugárzási karakterisztikája, nem tudom, hogy ilyenről már tanultak-e, de mindesetre azt kell csak tudni most, hogy hát lehet egy ilyen sugárzási karakterisztika ábrát rajzolni, ami ez a két ilyen görbe, ez azt jelenti, hogy egy adott szögben ez a hossz, ez megadja, hogy abban a szögben, abban az alfa irányban milyen intenzitással sugároz egy antenna. És ez olyan, hogy ez merőlegesen nagyon intenzíven sugároz, az antenna irányába meg semmit se sugároz. Jó, tehát azért, mit tudom, a rádió antennát, ezt így állítják, tehát nem a forrás felé így, mert nem bír venni semmit, meg sugározni se. Egy antenna így arra felé nem sugároz semmit. Csak a rezgésre merőleges síkban a maximumot, de a rezgés irányában semmit a világon nem sugároz. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy például ezen az ábrán errefelé van kijelölve a Fermat-elv meg a Huygens-elv szerint, a természet erre jelöli ki, hogy erre kéne mennie a visszavert nyalábnak. De ebbe az irányba ezek a kék vektorok, ezek által berezgetett diposok nem bírnak sugározni. Mert ez pont abban az irányban van, amerre ők rezegnek. Tehát erre nem megy semmi, erre nem bírok fényt rajzolni. Itt nem lesz semmi, nem fog visszaverődni semmi fény. Itt igen, mert itt ezeknek a dipolusoknak, a sugárzási karakterisztikájának ilyen irányú komponense azért van. Tehát ide be tudok rajzolni fényt, és hasonlóképpen itt is, mert itt is a sugárzási karakterisztika ilyen molekuláris dipolusnak arra felé nem nullát ad, tehát abba az irányba ő tud azért sugározni valamit, csak a középső ábrán nem fog sugározni semmit. Miért tartozik ez ide a polarizáció keltése témakörhöz? Tehát hogy lehet ezzel a polarizált hullámot kelteni? Hát úgy, hogyha ide nem csak ezt a fajta polarizációjú hullámot engedjük be, hanem erre merőlegesen rezgő ilyet is. Ilyet. Ugye azt ezen az ábrán, ez a piros, ezek olyan térerősséget jelentenek, elektromos térerősséget, amelyek a tábla síkjáról merőlegesen rezegnek. Azok is berezgetik az üvegnek a molekuláit, de ilyen irányba. Azok vidáman fognak sugározni, tehát egy ilyen rezgési irányú dipolus abban az irányba abszolút vidáman sugároz. Tehát erre a polarizációra gond nélkül be lehet rajzolni mindegyik ábrába a visszavert sugarat is. Jó, mert ezek az így rezgő dipolusok csak errefelé, maguk felé nem bírnának sugározni, de arra meg a természet nem is akarja őket rávenni, mert errefelé kéne nekik. Tehát a tanulság az egészből az, hogy itt a középső ábrán látszik, polarizálatlan fénnyel megvilágítottunk egy üveglapot, és amit visszakaptunk, poláros fény lett, nevezetesen ilyen irányban poláros fény. Tehát ez az ábra az, amit a teljesen poláros fényt létrehozta polarizálatlan fényből. Tehát ez itt poláros. Hogy lehet akkor megtalálni azt a szöget, de milyen szögben kell megvilágítani az üveglapot, ahhoz, hogy ez a helyzet előálljon, ezt úgy hívják, hogy Brewster szög. Brewster szög, tehát az a beesési szög, amely mellett a visszavert szög poláros, ez a Brewster szögnek a jelentése, az a beesési szög, amely mellett a visszavert sugár poláros. Hát úgy kell ugye kiszámolni, hogy ez ahhoz a geometriai feltételhez tartozott, amikor a visszavert sugár merőleges a megtört sugárra. Tehát így felrajzoljuk. Ez itt derékszög. Ez itt a belső sugárnak a szöge, ez itt a megtört sugárnak a szöge. Ugye ez is a belső sugárnak a szöge, mert az ugyanakkora, mint a visszavert sugári. És akkor itt lehet látni az ábra jobb oldalából, hogy a feltétel az az, hogy a belső szög legyen ugyanakkor, mint a belső szög plusz a megtört sugárnak a szöge, az legyen összesen 90 fok. Akkor plusz a Snellius-Descartes törvényt azt fel tudjuk írni. A Snellius-Descartes törvényt azt így lehet felírni, hogy színusz alfa belsési per színusz alfa törési, az a két közeg törésmutatójának az aránya, csak fordítva. De ezt erre a speciális esetre, tehát erre a speciális esetre átírhatjuk úgy, hogy a számlát azt hagyjuk, hogyha egyszer valami, ez az alfa t, egy másik szögnek pont a 90 minusza, tehát a 90 fokra a kiegészítő szöge, akkor ennek az alfa t-nek a színusza az pont ugyanannyi, mint az alfa b-nek a koszinusza. Ugye az egyik színusza az ugyanakkor, mint a másik koszinusza. És kijön egy ilyen, hogy tangens alfa b-bens is, az a tangense az n2 per n. Tehát ez a fontos, a Brewster törvény, ezt nevezik úgy, hogy Brewster törvény. Brewster törvény. És akkor ez szavakban, ez azt jelenti, hogy olyan szögben kell megvilágítani az üveglemezt, hogyha azt akarjuk, hogy poláros legyen a visszavett fény, hogy annak a szögnek a tangense az pont a törésmutató arány legyen. Ez könnyű akkor kiszámolni, és akkor olyan szögben megvilágítjuk, akkor az lesz. Ezt nem tudom így kivetítéssel megmutatni, de otthon meg lehet próbálni, hogyha az embernek van polárszűrője, hogy egy csillogó üveglemezről, vagy akár egy aránylag fényes asztallapotról visszavett fényt, hogyha néz, és közben forgatja a polárszűrőt, és úgy nézi a becsillogást, akkor azt fogja tapasztalni, hogy egy bizonyos szögben, ugye amikor pont keresztezett állásban fogja beforgatni a polárszűrőjét, akkor sokkal-sokkal kisebb intenzitást lát. Elsötétedik az asztallap. Jó, ezt meg lehet otthon próbálni. A másik dolog, amit itt ehhez hozzá kell fűzni, az a polárszűrős napszemüvegek. Tudjuk, a polárszűrős napszemüvegek azok ezt használják ki. A polárszűrős napszemüvegek azok olyanok, polárszűrős napszemüveg az úgy néz ki, hogy itt veszi fel az illető, és két lineáris polarizátor, két lineáris polárszűrő van a polarizált napszemüvegben, és mind a kettő vízszintesre van beállítva. Helyett mind a kettő függőlegesre van beállítva. Bocs. Mind a kettő függőlegesen van beállítva. Tehát ilyen a tengelyük. Mert amikor az ember nyáron, ugye tehát itt van az ember, fölveszi ezt a polárszűrős napszemüveget, nyáron a fénynek a nagy, szóval az egy része, ami éri a szemét, az közvetlenül a napból jön. Hát azzal nem tud mit csinálni nagyon, kivéve ez a polárszűrő, kivéve az, hogy a felét kiszűri, a fél intenzitását kiszűri. A másik jelentős része a szemetért napfénynek az, ami visszaverődik az aszfaltról, meg az utcakövéről, meg a vízfelületről, meg ilyesmi. Ez viszont nagy részt már csak ilyen polarizációjú, ilyen vízszintes. Azt egy ilyen függőleges polarizációval beállított polárszűrős szemüveg teljes egészében kiszűri. Tehát az így működik. Tanulság az, hogy a polárszűrős szemüvegben nem szabad így nézni, mert akkor nem működik, nem csinálja, amit kell neki, meg hogy nem helyettesítik az ilyen 3D mozikban kapott szemüvegek. Tehát fontos az, hogy mind a két polárszűrő így álljon. Következő módszer, lehetséges módszer, poláros fény előállítására, az az úgynevezett kettős törés. Ez egy eléggé érdekes ilyen kristálytani jelenség, kettős törés. Ennek a részleteibe aztán végképp nem megyünk bele, mert ez tényleg kristályoptika, de az alap kísérlet a következő. Vannak olyan kristályok, amik ezt a furcsa jelenséget produkálják, úgy hívják őket, hogy kalcit, az ilyen kristályok produkálják leginkább, legerősebben. Következő történik, hogy megvilágítjuk, mondjuk itt van egy kalcit kristály, innen éri egy fénysugár. Ez a fénysugár, ez polarizálatlan fénysugár, tehát lesz benne ilyen komponense is az elektromos térerőnek, meg erre merőleges komponens is. Ezekből szuperponálódik, ebből a két irányból összerakható tetszőleges ilyen polarizálatlan fény. És nagyon furcsa lesz a dolog, mert itt azt látjuk, hogy ez a fénysugár ketté oszlik. Ebben az a furcsa nagyon, ha megnézik az ábrát, hogy a Schrelius-Descartes törvény értelmében, ha egy felületet merőlegesen ér egy fénysugár, akkor kötelessége tovább haladni merőlegesen, nem törik meg. Ugye? Tehát ilyet nem látunk sose, hogy tehát így néz ki a fénytörés. A Schrelius-Descartes törvény azt adja, hogy ha pont merőlegesen világítunk meg, akkor az simán áthalad. Kivéve, hogyha a kalcit kristályról van szó, mert ott az egyik fele az így megtörik a merőlegesen beesett sugárnak is. Aztán itt visszatörik, és megy tovább erre. Ez normálisan viselkedik, ez az alsó sugár, ez az egyik fajta polarizáció. A felső sugár meg abnormálisan viselkedik. Tehát nem úgy, ahogy a Schrelius-Descartes törvényből kéne. Ezért ezt tükrözi az elnevezés is, az alsó normálisan viselkedő sugárt, azt ordinárius, ugye olyan rendesen viselkedik, nevezzük, a felsőt, ami ilyen furcsán viselkedik, extraordináriusnak. Extraordinárius. Kettős törőnek hívják ugye ezt, mert hogyha nem így átvilágítjuk, hanem a kristályt magát rátesszük egy ábrára, mondjuk egy szövegre, akkor azt kettőzöttel látjuk azt a szöveget. Két képet csinál egyből. Ennek, tehát a kristály belsejében az az oka tulajdonképpen, hogyha elképzelünk egy pontszerű fényforrást a kristály belsejében, tehát itt van a kristály belseje, és ott van egy illető, akinek a kezében van egy zseblámpa, akkor a következőt látjuk, hogy tehát azt tapasztaljuk, hogy ha ez az illető a lámpájával olyan polarizációval bocsát ki fényt, mint amilyen itt az ordinárius polarizáció, hát az akkor így megfelel mondjuk ilyen polarizációnak, hogy itt a gömbhullám frontok mentén ilyen irányba kell berajzolni a hullámfront, az elektromos térőséget, és akkor ilyen módon így terjed ki ez a gömb. Tehát akkor gömbhullám frontok mentén fog terjedni a fény. Ha viszont ő a másik polarizációt kapcsolja be a lámpán, egyszerűen másik fajta polarizáció, arra merőlegesen, vagy elfordítja egy 90 fokkal a lámpát, akkor az adódik, hogy nem gömb hullámfrontok mentén fog terjedni a fény a kristály belsejében, hanem ellipszoid hullámfrontok mentén. Meglepő módon, ugye akkor itt ezek az ilyen irányú, rezgésirányú vektorok ebben a síkban, Ez azt jelenti, hogy az ordinárius, a rendes, megszokottan viselkedő hullám az egyetlen törésmutatóval leírható, egy számmal, hogy mekkora törésmutatója, de az extraordinárius az nem. Az extraordinárius sugárra a törésmutató, az függ attól, hogy milyen szögben nézem. Függ ettől a teta szögtől. Ugye ezt onnan lehet tudni, hogy a törésmutatónak az a jelentése, hogy hogy egy adott közegben mennyiszer megy lassabban a fény, mint a vákumban. De itt az nem egyetlen szám, mert errefelé látják az ábrából, errefelé lassan megy a fény, arrafelé még gyorsan megy a fény. Attól lesz ez ellipszoid. Tehát más-más a törésmutató, más-más irányokban. Ilyen furcsán viselkedik ez a kristály. Nézzük meg ezt. Vagy próbáljuk meg valahogy megnézni, ha minden jól megy. Tehát ott van mondjuk ez az ábra, erre fogom rátenni a kis kalcit kristályt. Itt van ez a kis kalcit kristály. Jó, most ezt, hogy megnézik, akkor ott látnak két képet, ha éles a szemünk. Tehát ketté osztotta azt az egy nyilat, két képpé osztotta ez a kristály. Na most, ahogy így forgatom, az egyik kép az a helyén marad, az egyik ilyen halvány kép az a helyén marad, nem tudom mennyire látszik, a másik az viszont forog körbe. Amelyik a helyén marad, az viselkedik normálisan, ugye ezt forgatom ezt a kristályt, akkor ez a helyén marad, ez meg így forog körbe. Ez a kép, az az extraordinárius, amik forog körbe. Azt, hogy ezek más polarizációjúak, azt meg lehet nézni, mert így ki lehet belőlük választani mindig az egyiket. Jó, tehát mindig az egyiket kiválasztom belőle. Ez a kettős törés jelensége. Két külön polarizáció komponensre bontja a bejövő polarizátlan fényt. Tehát egyszerre kettő, rögtön két merőleges polarizációjú fényt is kiad, kibocsát. Jó, a harmadik volt ez, tehát a negyedik módszer, vagy negyedik jelenség, ahol polározott fényt, poláros fényt megfigyelhetünk a természetben, ezt tulajdonképpen nem nagyon szokták használni. Laborban, csak egyáltalán a természetben hol fordul elő poláros fény, például a napfény lehet-e poláros a természetben. Erre azért az a válasz, hogy igen, mert a fényszórással is lehet poláros fényt, a fényszórás jelenségének felhasználásával is lehet poláros fényt előállítani. Következő módon kell ezt elképzelni. Itt a nap, itt van a légkör, és fölfelé nézünk, tehát nem közvetlenül a napban nézünk, hanem fölfelé. Ott a nap, és mi arra nézünk, az ég felé. A légkör az tele van ugye részecskékkel, például levegő molekulákkal. Ezek a következőképpen viselkednek. Ugye kapják a napfényt, a napfény éri őket, a napfény az polarizálatlan fény, az éri őket, tehát innentől kezdve sokféle ilyen rezgési gerjesztés éri ezeket a molekulákat. Attól függően, hogy milyen irányú az elektromos tér, ami éppen rezgeti őket. Akkor megint ugyanaz a helyzet, mint a kettes pontban, amikor a Brewster törvényt néztük, hogy ebben az irányban, amerre a szemünk van, ebben az irányban, hogyha itt a bejövő sugárzást azt két ilyen jól definiált iránynak az összegeként írjuk fel, hogy vannak olyanok, amelyek a tábla síkjában rezegnek, vannak olyanok, amelyek merőlegesen, és ezeknek az összessége, akkor ez a piros térerősség, ami itt berezgeti ezeket a molekulákat, ez úgy rezgeti be a molekulákat, hogy a molekulák ezt nem bírják tovább sugározni a szemünkbe. Mert a piros fény által berezgetett molekulák, azok olyan dipólusok, amelyek ebben az irányban nem sugároznak. A kék ilyen irányú gerjesztést kapott molekulák, azok vidáman sugároznak lefelé is. Tehát ez lesz az a polarizáció, ami a szemünkbe jut. Poláros fény lesz, ami a szemünkbe jut. Ez a másik polarizáció, ez kiszóródik belőle. Erről elég ennyi. És akkor végül egy ide tartozó téma a úgynevezett optikai aktivitás, ami már nem egy ötödik pont, mert ez nem egy módszer arra, hogy poláros fényt előállítsunk, hanem a polarizált fénnyel kapcsolatos érdekes jelenség. Vannak olyan anyagok, ezeket hívják optikailag aktív anyagoknak. Az elnevezés az nagyon hülye, mert ebből nem lehet rájönni, hogy mire van itt gondolva. Az optikai aktivitás az azt jelenti, hogy olyan anyag, ami elfordítja a polarizáció síkját. Szóval milyen oknál fogva úgy hívják, hogy optikailag aktív anyag. Tehát elfordítja a polarizáció síkját. Tehát arról van szó, hogy itt van egy ilyen anyag, mondok példát, a celofán az ilyen anyag, celofán. Még könnyebben hozzáférhető a cellux, meg a vonalzó. Mármint az ilyen műanyag vonalzó. Van ilyen műanyag vonalzó esetleg valakinek? Azt majd esetleg, hogyha adja előre, legyen szíves. Kösz. Tehát azt csinálja, hogyha megvilágítjuk poláros fénnyel, mondjuk ilyen irányú a polarizáció a megvilágításban, erre megy a fény, akkor a mihelyt behatol az anyagba, a fény elkezd elfordulni a polarizáció szöge. És mire kiér, már más irányban van a polarizáció szöge. Na most ez, hogy mennyi ez az elfordulás, ez nyilván függ az anyag vastagságától. Ugyanabból az anyagból veszek kétszer akkor a vastagságú darabot, az már kétszer akkor a szöggel fordítja el, mert egyszerűen kétszer akkor a mélységbe ment az anyagban a fény. És az anyagi minőségtől is függ, és általában, mint a celluxnál, a celluxot az úgy gyártják, gyártás közben egy húzzák, meghúzzák, és a mechanikai feszültség ébred benne, a vonalzót meg ahogy öntik, úgy ébred benne a mechanikai feszültség. A mechanikai feszültség az optikailag aktívvá teszi a műanyagok egy részét. Tehát egyszerűen tehát azzal a módszerrel, hogy nézzük azt, hogy az anyagnak, a vonalzónak egyes részeinél mekkora ez az elfordulási szög, tudjuk, hogy ott mekkora a mechanikai feszültség. Hogyha fehér fényű megvilágítást alkalmazunk, akkor színesek lesznek ezek a színes ilyen csíkrendszert kapunk, csíkos ábrát kapunk, azért, mert ez az elfordulási szög, ez a hullámhossz a szín függvényében is más-más. Tehát fehér fényt nyel megvilágítjuk, akkor a kékre, meg a zöldre, meg a pirosra más-más szögben fordul el a polarizáció, és ide teszünk egy másik polárszűrőt, akkor abból már csak egy szint fog az átengedni. Tehát hogy kell csinálni a kísérletet? A vonalzót azt meg kell világítani poláros fénnyel, azt én úgy fogom csinálni, hogy ide teszek egy polárszűrőt, és már eleve a fény, ami kijön, az poláros lesz, és ide kell tenni egy másik polárszűrőt, hogy az pedig ezeket a színeket megjelenítse. Tehát itt a vonalzó. És itt vannak ezek a színes ábrák, hogyha valamennyire látszik. Ahol sűrűek ezek a csíkok, hol látszanak sűrűnek? Ott a szélén, azon a szélén, ott nagyok a mechanikai feszültségek. Általában, hogyha ennél nem annyira úgy látszik, de általában egy vonal, de azért itt is. Egy vonalzónál a gyártás közben, hogyha van ilyen lyuk, a lyuk környékén nagy mechanikai feszültségek ébrednek. Általában, ahol ilyen sűrű csíkokat látnak, ott fog eltörni először. Mutatok egy olyan példát, amikor a Celluxos Celluxnak az optikai aktivitását lehet megnézni. Ez egy üveglap. Ez egy üveglap, amire keresztül kasul föl vannak ragasztva Cellux csíkok. Tehát itt ugye azt várjuk, hogy mivel más-más irányokban vannak, ilyen random irányokban vannak fölragasztva a Cellux csíkok, ezért az befolyásolja a színt, amit látunk. Plusz még az is befolyásolja, hogy hol, milyen, hány réteget sikerült egymásra ragasztanom, mekkora vastagság. Tehát ezért várunk egy ilyen színes ábrát, ilyet. Jó, ugye ez változik akkor, hogyha az ember ezt fordítja. Jó, ez egy otthon könnyen elvégezhető kísérlet, mert Cellux kell hozzá. Polárszűrés kell hozzá, az igaz. Lehet ezt ilyen módon kicsit megbolondítani, hogy az ember magára a polár szűrőre ragasztja föl a Celluxot, itt látszik, meg egy másik polár szűrőre is fölragasztottam néhány Cellux csíkot, akkor hogyha ezeket ugye cselesen így teszem egymásra, nem történik semmi, na, hogy tettem őket egymásra, úgyhogy itt van az egyik polár szűrő, itt a másik polár szűrő, és erre a felületre ragasztottam Celluxot, illetve ennek a másik felületére ragasztottam Celluxot. Akkor a két polár szűrő közé nem került Cellux, tehát nem csinál a Cellux semmit, de ha így megcserélem őket, így, akkor előáll ez az ábra, ugye, tehát ez a színes effektus. Na most a visszatér, tehát ez is mechanikai feszültségekből adódik, a vonalzónál megfigyelt színes ábra is mechanikai feszültségekből adódik, de ezek befagynak az anyagban, egy vonalzóban befagy a mechanikai feszültség, hogyha már egyszer meggyártották, tehát ezt én hiába hajlítgatom, de egy kicsit hajlítgatom. Jöjjön ki, légy. Tehát ezt én hiába hajlítgatom, most én ezt itt vadul hajlítgatom, de nem nagyon változik az ábra. Viszont vannak olyan anyagok, amiket erre találnak ki, hogy dinamikusan lehet vizsgálni velük egy mechanikai feszültséget. Pillanat. Tehát úgy néz ez ki, hogy egy ilyen plexilabból kivágják az adott munkadarabnak az alakját, mondjuk egy hídnak a kicsinyített mását, ez mondjuk egy inkább 50 évvel ezelőtt, vagy 60 évvel ezelőtt szokásos módszer volt, és utána azt terhelik, és megnézik, hogy terhelődik ez a méretarányos minta, és az információt ad majd a tényleges mechanikai terhelődésről. Tehát itt ezt úgy kell elképzelni, hogy így lehet ezt terhelni. Most ezt itt megnyomom. Vagy itt. Lehet látni, hogy ahol a lyukakat fúrtuk rá, ott jobban látszanak ezek a mechanikai feszültségek, erősebbek ezek a mechanikai feszültségek. Jó, köszi. Akkor szerencsére még lesz idő pont befejezni az egészet. Tehát most még akkor két rész van hátra. A fény szórással kapcsolatos, de ez nagyon rövid megjegyzés lesz, és nem igazán, szóval nem a polarizációhoz tartozik, csak a fény szórással kapcsolatos, és ezért ezt említsük meg. Tehát kiegészítés a fény szórás témájához. a fényszórásnak az elmélete az nem egyszerű, és többek között azért nem, mert a fényszórásnak a jellege, tehát az, hogy egy adott irányban milyen a karakterisztikája, milyen intenzitással szórja egy részecske a fényt, az attól függ, hogy mekkora a részecske mérete a fényhullámhoz képest. És ettől függően vannak ilyen tartományok, amelyekre tök más elmélet vonatkozik. Az egyik tartomány, jól definált tartomány, az viszont az, hogy ha a szóró részecske sokkal kisebb, mint a hullámhoz, akkor mi történik? Ezt úgy kell akkor elképzelni, hogy van egy részecske, aminek az átmérője sokkal kisebb, mint a bejövő fény hullámhossza. Ugye így kapja a fényt, és annak ilyen jó nagy hullámhossza van. A fénynek, a látható fénynek a hullámhossza az 10 a mínusz hetedike, mondjuk néhányszor 15 hetedike méter, néhány tized mikron. Tehát, hogyha például molekulákon nézzük meg a fényszórást, vagy atomokon, amelyeknek a mérete meg 10-9, meg 10-10 méter, akkor ez pont teljesül. Tehát például, ha ez egy levegő molekula, ez pedig a látható fény, akkor pont ez a feltétel teljesül, és ez a fajta fényszórás teljesül. Ennél a következő adódik, hogy a szórt fény intenzitása, tehát amit merőlegesen kiszór a bejövő fényből, az a hullámhossz negyedik hatványával arányos fordítva. Ez azt jelenti, hogy ha valami kicsi hullámhosszú, egy molekulát kis hullámhosszú fénnyel világítunk meg, ez kicsi, nagyon intenzíven szórja szét. Ha nagy hullámhosszú fénnyel, akkor nem szórja intenzíven oldalirányban. Ezt azért említem meg, mert ezzel lehet megérteni, hogy miért kék az ég, meg hogy miért vörös a naplemente. Ugye az ég az azt jelenti, hogy valamerre fölfelé nézünk, amerre nem a nap van, mert abban veszélyes nézni. Hogyha egy űrhajós csinálja ezt, aki már túl van a légkörön, akkor az ő számára az ég, ugye a Földtől elfelé néz, az tök fekete. Tehát attól kék az ég, hogy mi, amerre nézünk, még útközben van egy nagy légkör réteg. A légkör okozza ezt. Hogy néz ez ki? Ugye itt van a légkör réteg, ez a Föld felszín, és mi nézünk fölfelé. És itt a nap, jó messze van a nap, és megvilágítja a légkörnek a molekuláit. Akkor ott van a napfényben, ugye a napfény az fehér, széles sávú fény, abban van piros fény is, komponens is, meg kék fénykomponens is. Ugye a kéket az kisebb hullámhosszúra kell rajzolni jóval, mint a pirosat, majdnem a fele akkorára csak. De akkor itt ebből az összefüggésből megérthető, hogy a piros az nagy, az kis mértékben szóródik csak ki. Kis szögben szóródik csak, vagy kis hatékonysággal. Ami igazán szóródik, az a kék. Jó, ezért látjuk kéknek az eget. Ugyanezért látjuk vörösnek a naplementét, mert amikor naplementét nézünk, tehát második kérdés, miért vörös a naplemente? Szóval, amikor naplementét nézünk, akkor azt csináljuk, hogy itt állunk, és nézünk a napra. Tehát ott nem a napot nem elkerülni szeretnénk a pillantásunkkal, mert nézzük, kifejezetten nézzük. Mi történik? A napból érkező hullám különböző hullámos komponensek közül, mire eljut a szemünkbe, addigra a kék már jó hatásfokkal kiszóródik belőle. Tehát amit látunk, az a maradék, az a spektrumnak a kis, a nagy hullámosszú vége, vöröses. Jó, ez csak ilyen megemlítés, és az optikai rács maradt már csak hátra, de azt inkább tegyük át a jövő hétre, mert arra kicsit több idő kéne, mint amennyi most van. Jó, és akkor most kicsit korábban befejezzük.